Élő Urunk, annyi jót tettél velünk már, annyi csodálatos dolgot tapasztaltattál meg velünk. Olyan sok élő bizonyságát adtad annak, hogy te munkálkodsz hatalommal, szeretettel. Köszönjük ezt a napot, köszönjük ezt az estét, köszönjük, ahogyan újra és újra láthatunk téged, a te kezed munkáját emberi életekben. És köszönjük neked, hogy mi is benne lehetünk ebben a csodálatos munkában. Kérünk téged, hogy ez az este is hagy legyen ennek alkalma, hogy felragyog számunkra és felragyogtatod számunkra azt a csodát, amit mi is átélhetünk közösen, együtt a te szereteted és a te hatalmad által. Kérjük, hogy hallgass meg bennünket, és kérünk, hogy küldd el a te lelkedet. Hogy tapasztaljuk meg a jelenlétedet, a velünk létedet. Hogy gyönyörködjünk benned, és hogy gyönyörködhess te bennünk, amikor a te képedre és hasonlatosságodra formálódunk, Úr Jézus Krisztus. Kérjük, hogy szentelj meg minket, és áldj meg, hogy ami történik, az nyilvánvalóvá váljon bennünk és általunk, hogy mások is láthassanak téged rajtunk keresztül, hogy a te dicsőséged betöltse ezt a földet. Amen. Folytatjuk tovább a Ezékiel könyvének az olvasását. Olvasom az Ezékiel próféta könyvének a 37. fejezetéből a 10-től a 12. versig terjedő részt. Így hangzik. Én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem, akkor lélek szállt beléjük, életre keltek és talpra álltak, igen, igen nagy sereg volt. Akkor ezt mondta nekem, emberfia, ez a sok csont Izrael egész háza, amely most ezt mondja, kiszáradtak a csontjaink, és elveszett a reménységünk, végünk van. Azért prófétá is ezt mond nekik, így szól az én Uram, az Úr, íme felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból én népem, és beviszlek benneteket, Izrael földjére. Többször mondtam már ezt a kifejezést, hogy bemutató tanítás, számomra csodálatos ez az igében, de elmondom most nektek azt is, hogy csodálatos dolog ez a természetben is, amit ugyanúgy tudtok, mint én, csak talán érdemes és érdekes ezt most felidéznünk úgy is, mint akik az elmúlt éjszakát talán nem egyformán, de lehet, hogy néhányan hasonlóan töltöttünk el, mert felébredtünk, akár így, akár úgy, akár ezért, akár azért az éjszaka közepén, és hatalmas erővel, hatalmas zúgással hallottuk, érzékelhettük azt a szelet, amely hatalmas viharként elérte ezt a helyet is. És amikor ráébredtem és felébredtem erre, akkor megdöbbentem. Őszintén bevallom nektek, hogy megdöbbentem azon, ahogyan Isten igéje és annak az üzenete elhangzott és elhangozhatott tegnap, és ennek egy olyan megdöbbentő bemutatása történt meg az éjszakában, amire csak tényleg azok lehettek figyelmesek, akik talán éppen akkor fölébredtek. Ez is olyan jelképes, hogy fölébreszt ez a zúgás, fölébreszt ez a hatalmas szél, fölébreszt ez a vihar, és aztán akik úgy ébredtek, hogy talán aludni tudtak, és látták a nyomát, látták, hogy milyen ereje van a szélnek. És talán tudjátok, hogy milyen hatalmas ereje van a szélnek. Vitéz Andrásék megérkeztek, és azt mondták nekem, hogy mielőtt jöttek, ott voltak akaratján, és beszélgettek otthon, és Erika édesanyja, talán ő mondta így, ilyen vihart az utóbbi nem tudom hány évtizedben nem látott, mint ami volt. És így belegondoltam ebbe, hogy milyen megdöbbentő, nyilván úgy is, mint a természeti jelenségek tulajdonképpeni változásai vagy felfokozásai, amik mögöttünk vannak itt az elmúlt időben, rövid távon is nagyon beszédesek, beszélnek arról, hogy nincs a kezünkben ez a világ. Beszélnek arról, hogy olyan hatalommal rendelkezik a mi teremtőnk, amely fölött nekünk nincs hatalmunk. Nem tudom, hogy láttátok, de csodálatos dolog így szembenézni az igével, szembenézni a természettel, de leginkább szembenézni az élő Istennel. És milyen csoda, hogy az a lélek fuvollott, az a lélek áradás, amiről itt olvasunk, az nem pusztító erő. Az a lélek áradás gyógyító erő. Mert azt látjuk itt, hogy a parancs után, az engedelmes igehirdetés után, a lélek hívását jelentő imádság után, amikor már minden előkészült, ami szükséges, hatalmas dolog történik. Hatalmas dolog, és olyan mélyen érint engem, amikor ilyen egyszerűen van leírva valamilyen természetesen és mégis természet feletti dologként, hiszen ezt olvastam, akkor lélek szállt beléjük a csontokba, a száraz csontokba, illetve azokból már kialakult testekbe, életre keltek, és talpra álltak. Akkor lélek szállt beléjük, életre keltek, és talpra álltak. Három mozzanat egymás után természet feletti természetességgel. A lélek betölti őket, életre kelti őket, és talpra állítja őket. Miről beszél ez a kép? Nagyon érdekes, ha figyelitek, és most figyelünk valóban erre, arról beszél többek között, hogy ezek az úgymond felépült testek még a földön hevernek. Ezek a felépült, megépült testek nem állnak még, mert nem élnek. Élettelenül a földön hevernek, bár már nem száraz csontok, hanem húsvér testek, de fel kell támadniuk. Fel kell kelniük. Talpra kell állniuk. És olyan jó ezt látni. Mert a lélek azt műveli velünk is az ő hatalmával, hogy betölt, életre kelt, és talpra állít. Azt gondolom, hogy ha képet végig gondoljuk, ez nagyon ismerős tud lenni, ha nagyon őszintén a saját életünket merjük és akarjuk a lélek világosságába, az ige tükrébe állítani, mert bizony nagyon gyakran mi is a földön fekszünk, kiterülve, szinte élettelenül, kicsit mai módon szólva, padlót fogva, amikor nincs erőd, nincs lehetőséged, úgy érzed, hogy minden erő elhagyott, minden lehetőség szertefoszlott, és ott vagy élettelenül, földön heverve, padlót fogva. nem tudsz felállni, mert nem is lehet. Nem tudsz lélegezni, mert megfulladtál. Mert úgy érzed, hogy kifulladt minden anyag. Tegnap is hallottuk. Nincs módod változtatni ezen. Mondtam nektek már, és őszintén mondom ma is, hogy nekem volt és van ilyen élethelyzet az életemben. Akkor tényleg ezt éreztem, hogy nem tudok talpra állni. Nem tudok fölkelni. Letaglózott az, ami ért. Letaglózott az, amiben vagyok. Letaglózott az, aki vagyok. És nem tudok talpra állni. És ezért ilyen könyv, ahogy mondtam nektek, a személyes életemnek különös csodája, mert a katona koromtól kezdve akkor talán legelőször elevenedett meg, ez most már tényleg régi történet, ha lehet ezt mondanom, 1984, 85, 86, ezek az évek azok, amiket katonaként töltöttem, akkortól kezdve újra és újra voltak olyan pillanatok, olyan szakaszok az életemben, amikor ez a mondata ennek a csodálatos proféciának, hogy lélek jön én belém, lélek jött én belém, és talpra állított, ez szó szerint megtapasztalt valóság volt. Egyszer csak Isten lelke belém áradt, és a lehetetlen lehetségessé vált. Talpra álltam. Ezek a húsvér testek ott élettelen testek addig, amíg a lélek be nem tölti őket. Nem képesek talpra állni, mert nem képesek lélegezni, és akkor jön a lélek, és egyszer csak lélegezni kezdenek, és talpra állnak. A teremtés csodája ez. Így történt Ádámmal is. A megformált ember még önmagában nem volt élő lény. Amikor a lélek betöltötte őt, az élet lehellete, akkor talpra állt. És lett belőle a felfelé néző antróposz, az ember, aki már él. Közösségben az ő urával. Amit látunk, világos és egyértelmű, hogy nem az ember teljesítménye. Nem az emberi akarat erő csodája. Nem az történik, hogy valaki ott van a padlón, és egyszer csak gondol egyet, és azt mondja, na most már föl kéne kelni. Ez a történés világosan mondja, hogy nincs hatalma erre, annak, aki lélek nélkül, élet nélkül ott van, halottként, halálvölgyében. Nem tud talpra állni, nem tud újat kezdeni, nem tud változtatni, mert nincs hozzá ereje. Ez nem az emberi akarat erő következménye. Ez egyedül Isten teremtő hatalma az ő lelke által. Senki sem tudja összeszedni magát, mint száraz halott csont. Senki sem tudja felépíteni a testét, akkor sem, ha vannak néhányan, akik azt képzelik, hogy létezik a testépítés. Ebben az értelemben nem létezik. És aki ma reggel olvashatta az igét, olyan megdöbbentő látni, hogy az Úr Jézus tanítása olyan világosan és egyértelműen mondja, hogy van lehetetlen az ember számára, de nincs lehetetlen az Isten számára. Mert az üdvösség lehetetlen az ember számára, de lehetséges az Isten számára. Nem tudunk feltámadni a halálból, Lázár nem jött ki a sírból, mert egyszer csak úgy döntött, hogy már negyednapos vagyok, és már nem szeretnék többet halott lenni, hanem csak akkor jött ki a sírból, amikor Jézus Krisztus néven nevezte és kihívta őt. Amikor föltámasztotta, amikor életre hívta, akkor tudott életre kelni. Senki sem képes tehát feltámadni, senki sem képes talpra állni, erre egyedül és kizárólag az Isten hatalma tesz képessé bennünket. Ezzel egyértelmű tisztában kell lenned. Egyetlen egy hívő ember sincs, aki magától lett hívő ember. Egyetlen egy élő ember sincs az élet, a nagybetűs élet értelmében, aki magától ezt az életet választotta volna. Egyetlen hívő ember sincs, akit ne adj Isten újjászülő, újjáteremtő, feltámasztó hatalma hívott volna életre, és hívott volna megtérésre. Mert nem úgy van, hogy te eldöntöd, hogy megtérsz, ahogyan erről már sokszor szólnom kellett. Nem úgy van, hogy egyszer csak szabad akarattal rendelkezel, és eldöntöd, hogy igen, vagy nem. Hanem úgy van, hogy az Isten lelke feltámaszt, és erre a feltámasztott életre elhív, amiben kihív a halálból, hogy a Lázárt a sírból megtérésre hív, hogy elfordulj a haláltól, és odafordulj az élethez, és kövesd Jézust. Ezért egy halott gyülekezetet sem lehet feltámasztani. Nem vagyunk képesek egy halott gyülekezetet megváltoztatni. Nincsenek emberi módszerek, amelyekkel egy halott gyülekezetet életre lehet kelteni. Ezért mérhetetlenül fontos érteni és látni, hogy bizony ez a megközelítés, amely beszél egyszer-egyszer arról, hogy gyülekezet építés, ez is nagyon-nagyon félreértelmezett és félreértelmezhető megközelítés. Gyülekezetet nem lehet építeni. Nem lehet elhatározni, hogy na most akkor építünk egy gyülekezetet. A gyülekezetet Isten építi, a gyülekezetet Isten hívja életre. A gyülekezetről valljuk teljes szívünk bizonyosságával, a Biblia alapján fogalmazott hitvallásokkal, hogy Isten fia, Isten igéje és lelke által. A világ kezdetétől a végéig magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt, hogy egybe. Ezt nem mi alkotjuk, nem mi hozzuk létre, nem mi munkáljuk ki. Ez az Isten hatalmának, dicsőségének a munkája. És ez általános értelemben is így van, és különös értelemben is, a halott hit kérdésében is, hiszen egyáltalán az egyház léte, és az egyházban a megromlott egyház megújulásának lehetősége is ugyanezen a módon és ugyanezen az alapon változik meg. Egyáltalán a léte, hogy Isten hívja életre, és amikor egy gyülekezet valamiképpen haldoklik, ahogyan Isten népéről olvasunk itt, mert őróla olvasunk, itt is az Isten lelke, döntése, hatalma ébreszt és támaszt fel új életre. És csodálatos látni, hódulatra indító látni, ahogyan Isten megelevenít. Ahogyan Istennek ez a terve, ez az akarata, hogy megelevenítsen. És olyan csodálatos, hogy ez az ő szeretetéből fakad, és az ő hatalmából fakad. Ezért áldjuk őt, és magasztaljuk őt az ő hatalmáért és az ő szeretetéért, mert megerősít, bátorít, reménnyel tölt el, amikor látjuk ezt, ami itt van előttünk, hogy Isten ilyen hatalommal munkálkodik, hogy az ő lelke hatalma elég arra, hogy halott csontok élő testé változzanak. Istennek csodálatos ez az ereje. És olyan csodálatosan írja lesz Pál apostol az Efézusi levélben, hogy ezt is ajánlom nektek, hogy olvassátok az első fejezetben, szinte bele remeg az ember szíve, amikor olvassa ezt a himnikus, csodálatos leírását ennek, csak egy részletét hadd idézzem föl, vágyódik az apostol is, hogy megértsék, a lélek által lássák, hogy mi történt és történik közöttük, mert ahhoz, hogy lássuk, ez is a lélekkel, hogy felismerjük, hogy milyen hatalommal munkálkodik az Isten, így írja Pál, kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, a dicsőség Atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el titeket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön, mint hogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodott Krisztusban, amikor feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekbe. Azt mondja Pál apostol, hogy azzal a hatalommal munkálkodik, azzal az erővel munkálkodik rajtunk az Isten, amely erővel Jézust kihozta a halálból, és jobbjára ültette a mennyekbe. Így mondja, milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma. És ahhoz, hogy ezt lássuk, hogy ezt felismerjük, ez kell valóban a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelke. Mert erre is ő vezet el. Ezt is ő láttatja meg velünk. De Péter is ezt írja a levelében, amikor Istent áldja azért, hogy újjá szült bennünket. Hiszen így olvassuk, áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Isten és Atya, aki nagy irgalmából újjá szült minket. Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtlen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Isten lelke szül újjá, Jézus Krisztus halálból való feltámadása által élő reménységre. Ezékiel, amikor átéli ezt, ami ott történik, tanulja, csodálója, hódolója a feltámadásnak. Ezt látja maga előtt. És ezt láttatja általa Isten az ő népével, és velünk is ma, amikor olvashatjuk, a halál völgyében megtörténik a feltámadás. A halál völgyében életre kelnek a halottak. Ezt a csodát mutatja, és ha erre a fejezetre tekintünk és nézünk, akkor megterhet a szívünk reménnyel, megterhet a szívünk bizonyossággal, hogy Isten képes, Isten hatalmas erre, hogy ezt végbe vigyenek. Így olvastam, akkor lélek szállt beléjük, életre keltek és talpra álltak. És ugyan énekeltük ebben a gyönyörű kánonban, ami ennek a történésnek az egyszerű, világos, csodálatos leírása, azt olvassuk, igen-igen nagy sereg volt. Igen-igen nagy sereg volt. Ez azt jelzi, testvérek, hogy ez egy tömeges ébredés, ez egy kollektív feltámadás. Nem egyéneké, hanem az Isten népé, együtt. Mert Isten hatalma képes megvalósítani, hogy egyszerre egy népet támaszt fel. Egy gyülekezetet újít meg. Egy nemzedéket ébreszt fel. Ad ébredést, ad feltámadást, egy csodálatos sereggyűjtést. És Istennek van erre hatalma. Nem csak egy halott elevenedik meg, hanem az az ő dicsősége, hogy együtt egy nagy sokaság, egy nagy sereg elevenedik meg, mert Isten népe elevenedik meg. És egyetlen emberen keresztül, nézzétek meg, egy ige hirdetőn keresztül, egy Isten által megragadott emberen keresztül végbe megy ez a csoda. Nem nagy ige hirdető kell, hanem nagy Isten kell, aki egy egyszerű eszközt föl tud használni arra, a legkisebb ige hirdető is elég, ha Isten azt akarja, hogy feltámaszol. Egy egyszerű, gyarló ember elég ahhoz, hogy Isten az ő hatalmát kiárassza, mert ő az ő teremtő szavával és az ő teremtő lelkével, amelyek mindig együtt munkálkodnak, elvégzi a feltámasztás csodáját. Különös, ami történik. Egy megölt, így mondja az ige, egy megölt vert sereg, amely már csak szétszórt száraz csontokból áll, most egy eleven sereggé lesz. Egy nagy sereggé lesz. És olyan bátorító ez, mert Isten nem csak kihoz a halálból, nem csak életre támaszt, hanem sereggyűjtéshez. Egy sereget állít talpra. Az ő seregét. Mert ő a seregek ura, mennyei seregeké és földi seregeké. A földi népé is. Isten népe, nézzétek, olyan különös és nem véletlenszerű. Ott és akkor megint csak bemutató ez a nevében is. Izrael, Isten harcosa. Ez az Isten népének a neve. Izrael. Nem csak egy emberé, hanem egy népé. Izrael, Isten harcosa. És nézzétek, ez az Izrael, Isten harcosa, ez a nép elveszíti a nevét, az önazonosságát. Elveszíti a harc terét, mert megölté vált, mert legyőzött seregé lett, mert szétszórt csontokká lett.
vesztett nép lett. Fogságra vitt nép lett. Idegen környezetben halottá vált, mert a bűn, mert az engedetlenség, mert a bálványimádás elpusztította, megette, harcképtelenné tette, és tudd meg te is, testvérem, hogy ez így van ma is. Az engedetlenségem, a bűneim, az Isten iránti szeretetlenségem és hűtlenségem harcképtelenné tesz. És ha ez a diagnózis, ha ezt láthatja az Isten, akkor csak elkeseredni lehetne. De Isten csodálatosan mutatja, hogy az átmeneti állapot. Isten nem hagyja a népét vesztett seregként. Nem hagyja az ő gyülekezetét, az ő egyházát vesztett seregként, hanem feltámasztja, és újra ad ilyen feltámasztott időket, ilyen csodálatos valóságokat, amikor összegyűjti, sereggé teszi az ő népét, és mint harcosát elhelyezi ebbe a világba, hogy az ő harcait harcolja. És meg vagyok róla győződve szív szerint, hogy az utolsó idők felé haladva egyre nagyobb harctér, egyre egyértelműbb harctér áll az Isten népe előtt, ahol harcosként kell megálljon. Mert harctéren állunk. Akkor ezt mondta nekem, emberfia, ez a sok csont Izrael egész háza. Értsük, amit Isten a lélek által mond. Ez Isten népe. Izrael egész háza. Aki ezt mondja most, amely ezt mondja most, kiszáradtak a csontjaink és elveszett a reménységünk, végünk van. Azért profétálj, és ezt mond nekik. Így szól az én Uram, az Úr, íme felnyitom a sírjaitokat, és kihozlak a sírjaitokból én népem, és beviszlek benneteket Izrael földjére. Ott vannak a sírjaiban. És azt mondja Isten, ők mégis az én népem. Az én népem. És nem hagyom ott őket. És nézzétek meg őket, Isten visszahelyezi a népét a helyére, a földjére, majd erről szeretnék holnap még szólni, miután felnyitja a sírjaikat, és kihozza őket onnan. És ebben az egészben, ha figyelitek jól, mindent Isten visz végbe. Mindent ő munkál, ez az ő dicsősége. Íme, mondja, lásd meg, felnyitom sírjaitokat, lássátok meg, felnyitom a sírjaitokat, kihozlak a sírjaitokból, én népem, és beviszlek benneteket Izrael földjére. Minden Isten visz végbe. Isten ragad meg, ahogyan olvastuk és hallottuk ezt a legelején, ahogyan megragadta Ezékiel, megragadja a népét, kihozza a halálból, mert kinyitja a sírját, és beviszi az ígéret földjére, az ő földjére, amely Izraelé, amely eredetileg Isten ígérete. Vagyis visszahelyezi őket, helyreállítja őket, oda helyezi őket, ahova valók, ahol lenniük kell, ahol az önazonosságuk megjelenik. Visszahelyezi őket, és ezt az ő hatalmával viszi végbe. Milyen hatalmas csoda ez, és milyen dicsősége ez. Az Isten dicsősége, és ez nem szólam, amikor elhangzik, hogy most is hallottuk, soli deo gloria. Ez nem úgy hangzik, hogy ez a ennek a helynek a neve, vagy a reformátusok különös jelmondata, hanem ez az Istenről szóló biztos bizonyosság. Egyedül Istené a dicsőség. Mindent ő visz végbe, minden az ő dicsőségére van, mert elviszi a helyére azt, aki halott. Nézzétek meg az elveszett fiúk történetében, amikor helyre állítja a teljesen méltatlan fiút. Visszahelyezi arra a helyre, ahova való, a fiúságba, pedig eljátszotta, pedig méltatlanná vált, pedig szeretetlenül otthagyta az atyát, de az atya a fiának tartotta, a fiaként várta vissza, atya a fiának tekintette akkor is, mert ő így döntött felőle, így volt a
az ő szándékában. Kiszáradtak a csontjaink, és elveszett a reménységünk, végünk van. Ezt be kell látnunk. Ezt fel kell ismerni. Ezt be kell vallani. Így van. De nézzétek, akik ezt mondják, egész Izrael, Isten népe, nekik szól az üzenet, az evangélium a feltámadásról, a helyreállításról. Hiszen ezt mondja, azért prófétálj, és ezt mond nekik. Nekik, akik ezt mondják magukról, akik elveszettek, akik halottak, akik maguk a végüket látják, akik padlót fogtak, akiknek nincs reménységük. Mondd nekik, így szól az én Uram az Úr, íme felnyitom sírjaitokat, kihozlak sírjaitokból én népem, és beviszlek benneteket Izrael földjére. Nekünk is szükségünk van arra, hogy lássuk, hogy mit mond rólunk az Úr, és el kell jutnunk oda, hogy magunk is lássuk, és beismerjük, hogy hova jutottunk, de ugyanakkor halljuk is az evangéliumot, a feltámadás, a helyreállítás evangéliumát. Meg lehet elevenednünk, és meg kell elevenednünk az evangéliumban, a kegyelem evangéliumában, a feltétel nélküli szeretet evangéliumában, az Úr Jézus Krisztus evangéliumában, az ő szent lelke által, aki azt akarja, hogy a mi eredeti státuszunkba visszahelyeződjünk. Vagyis nincs halott ügy Isten előtt. Nincs legyőzhetetlen akadály. Nincs halott ember, amely meg ne elevenedhetne. Nincs halott közösség, amely meg ne újulhatna. Nincs halott gyülekezet, amely ne élhetne újra. Mert ő hatalmas, diadalmas, és az ő hatalmával diadalmas munkáját elvégzi bennünk. Nézzük és vegyük nagyon komolyan, amit ezen a héten elénk tár. Vegyük nagyon komolyan, ahova elvezet bennünket. És vegyük nagyon komolyan, amit ígér, és amit tesz értünk. Engedjük, hogy a mennyei levegő megelevenítsen minket, hogy a lélek áradása valóban megújítson minket. Mert a keresztény élet minden erőtlensége a szent lélek hiányából ered. Nem azért gyümölcstelen a hívő embernek az élete, nem azért van tele vereséggel és bukással, mert hiányzik valami rendkívüli képessége, vagy valami alkalmasság ő belőle, hanem azért nincs, mert a lélek nem töltötte be. Akit a lélek betölt, annak az életében minden lehetségessé válik. Isten azért küldi a lelkét. Azért jön el a lélek, hogy hatalommal munkálja bennünk az újat, az életet, a diadalt, harcossá tesz, seregévé gyűjt, talpra állít, hogy harcolhassuk az Úr harcait, és hogy győzelmet arassunk. Így legyen. Köszönjük neked, édesatyánk, azt a hatalmat, amellyel nem elpusztítottál, hanem amellyel megmentettél bennünket. Köszönjük azt a hatalmat, amellyel lehajolsz hozzánk, hogy a lehetetlen lehetségessé váljon. Hogy halálból kijöjjünk az életre. Hogy a halott ügyeink azok mégis élő ügyekké váljanak. Könyörülj rajtunk, Uramunk, hogy ne csak értsünk valamit abból, amit mondasz, ne csak belássunk valamit ezekből, hanem könyörülj rajtunk, hogy elhiggyük és átéljük azt, amit te tenni akarsz, tenni tudsz. És köszönjük, hogy valóban te végzel el mindent, kérünk is, végezzel el mindent. Kérünk is, hogy hozd ki a sírjainkból. Kérünk, hogy figyelj be a helyünkre. Állíts helyre minket. Tölts el lelkeddel. Állíts talpra. Rendelkezz velünk, tégy a te népeddé, harcosoddá, hogy hirdethessük a te dicsőséges győzelmedet. kérjük munkálkodj, és nehogy magunkra. És kérjük ezen a héten is, vidd végbe a te munkádat bennünk. És könyörülj, hogy tudjunk hittel hajolni, oda borulni eléd, imádkozni, és kérni, várni. Esedezve, lélegzet visszafolytva, kérni. Tölts el, lélek. Újíts, gyógyíts, eleveníts, éltes, áldj és használj fel. És történjen mindez a te neved dicsőségére, és mindazok javára, akikért élhetünk, akiket ránk is bíztál ebben a világban.